és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több ezer ember kísérte utolsó útjára délután a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapító elnökét, Kozma Imre atyát a budapesti Szent István Bazilikában. Az irgalmas rendi szerzetes, apostoli protonotárius, címzetes apát, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke tehát, a Magyar Irgalmas Rendi Delegatúra korábbi delegátusa és a budapesti rendház perjele, a szuverén máltai lovagrend nagykeresztes tiszteletbeli konventuális káplánja október 17-én életének 85. évében hunyt el. A magyar gazdaság bajai kivétel nélkül a háborúból és annak következményeiből származnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az amerikai elnökválasztás után békeköltségvetést nyújtottak be az országgyűlésnek, a jövő év pedig fantasztikus nagyszerű lehet. A kormányfő régóta mondja, emberi és keresztényi szempontok alapján is, hogy véget kell vetni a háborúnak, de van egy másik magyar érv, nekünk ez a háború a gazdaságunk, jövedelmünk, életszínvonalunk szempontjából egy Isten csapása, ahogy fogalmazott, az a jó, ha minél hamarabb véget tudunk neki vetni, tette hozzá. Viszont attól, hogy Amerikában a békepárti harcostársunk nyert, Brüsszelben még nem következett beváltozás, hívta fel a figyelmet. Németország külön kérésére az Európai Tanács jövő heti ülésének napirendjére tűzte a magyar soros elnökség a Magyarország ellen folyó 7. cikk szerinti eljárást. A magyar kormány korábban jelezte, nem áll szándékában az eljárás napirendre tűzése, kivéve ha egy vagy több tagállam kifejezetten kéri. A Szabad Európa ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ügy napirenden lesz, de nem meghallgatás, hanem csak helyzetértékelés formájában. A magyar közlöny legutóbbi számában kihirdettek egy kormányrendeletet, amelynek értelmében a kabinet további fél évre meghosszabbította az ukrajnai háború miatt elrendelt veszélyhelyzetet Magyarországon. Ez így jelenállás szerint 2025. május 19-ig maradhat érvényben. Kiválik a Nemzetgazdasági Minisztériumból január 1-től a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, de továbbra is Nagy Márton irányítás alá tartozik majd, derül ki a magyar közlönyből. A rendeletet a miniszterelnök írt alá. Az NKFH a rendelet szerint többek között részt vesz a kereskedelmi és fogyasztóvédelmi politika kialakításában és végrehajtásában, a miniszter megkeresés alapján véleményezi a feladatkörét érintő jogszabálytervezeteket, valamint szükség szerint javaslatot tesz a jogszabályok módosítására. A parlament szigorít a reklámtörvényen, és ennek értelmében az egészségügyi és oktatási intézmények környékén ezentúl nem lehet alkoholtartalmú italt reklámozni, sőt még a kirakatba tenni sem, derült ki egy friss törvénymódosításból. Az eddig érvényes szabályok szerint a tiltás csak a köznevelési és egészségügyi intézményre, továbbá az ilyen bejáratától légvonalban mért 200 méteres távolságán belül szabadtéri reklámhordozókra vonatkozott, a kirakatokra eddig nem volt érvényben. A közös agrárpolitika mostani ciklusában elinduló új 2025 és 29 közötti 5 éves támogatási programhoz idén november 25-e és december 23-a között nyújthatják be támogatási kérelmeiket a szőlőtermelők. Feldman Zsolt mezőgazdaságért felelős államtitkár kiemelte, egy hektár ültetvényre a kötelező alapvállalásaik után évente 892 eurónak megfelelő forint összeget kaphatnak az érintettek, további szabadon választható környezetbarát gyakorlatok alkalmazása esetén ez az összeg még maximum 133 eurónak megfelelő összeggel növelhető. A célok közt szerepel a növényvédőszerek használatának csökkentése, valamint a talajok, vizek és a biodiverzitás védelme. Végül az időjárásról. Az éjszakai köd feloszlása után általában majd derült lesz az ég, csapadék nem hullik és mérsékelt marad a szél. Az északi középhegység térségében maradhatnak tartósan párás ködös területek, szitálással, ónos szitálással. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4 és mínusz 3, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa az olasz kézműves szövetséghez. A munkátok megszépíti a világot. A Szent Atya levele a Pápai Életvédő Akadémia közjóval foglalkozó tanácskozására. Interjú Sajgó Balázs atyával, a magyar adás prédikátorával, immár egy éves szolgálatáról.
Ferenc pápa az olasz kézműves szövetséghez. A munkátok megszépíti a világot. Éves közgyűlésük alkalmából fogadta a pápa az olasz nemzeti kézművesek kis- és középvállalkozók szövetségének tagjait. A tehetség kibontakozásához rá kell hagyatkoznunk Istenre, és bizalommal tekinteni a jövőbe, vállalva felelősségünket. A kézművesek részt vesznek Isten alkotó művében.
L'artigianato mi molto caro perché esprime bene il valore del lavoro umano.
A kézművesség azért nagyon kedves nekem, mert jól kifejezi az emberi munka értékét, kezdte beszédét a pápa. Amikor kézzel alkotunk valamit, akkor egyszerre dolgozik a fej és a láb. A cselekvés mindig egy gondolat és egy mások felé irányuló mozgás gyümölcse. A kézművesség a kreativitás dicsérete. A kézművesnek pedig meg kell látni a tehetetlen anyagban azt a sajátos formát, amelyet mások nem képesek észrevenni. Ezáltal Isten alkotó művének közreműködőivé válnak. Szükségünk van a kézművesek tehetségére, hogy újra értelmet adjunk az emberi tevékenységnek, és azt a közjót elősegítő projektek szolgálatába állítsuk, fejtette ki a Szent Atya, aki ezután a talentumokról szóló példabeszédről mondta el gondolatait. A gazda három szolgájának ad talentumokat, hogy kamatoztassák. Amelyik ötöt kapott, ügyesen gazdálkodik vele, és még ötöt szerez hozzá. Amelyik kettőt kapott, hasonlóképpen megduplázza. A gazda ugyanúgy megdicséri őket. Nem a mennyiség számít, hanem a befektetett munka, amit a kapott ajándékok gyümölcsöztetésére fordítottak. És éppen ez nincs meg a harmadik szolgában, aki félelemből és lustaságból eltemeti a talentumot. Lemond a vállalkozásról, mert nem bízik a gazdájában, nem bízik az életben, a többiekben. Ez a példabeszéd az Istenbe vetett bizalom himnusza. Felhívás arra, hogy egy egészséges, pozitív cinkosságban legyünk Istennel, aki részesít minket javaiban, számít ránk, számol a mi felelősségünkkel.
Se nella vita si vuole crescere, occorre abbandonare la paura e avere fiducia.
Ha előre akarunk jutni az életben, akkor fel kell hagynunk a félelemmel, és bizakodnunk kell, jelentette ki a pápa. Olykor, főleg amikor nőnek a nehézségek, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy az Úr egy hajthatatlan bíró vagy ellenőr, semmint az, aki bátorít minket, hogy vegyük kezünkbe életünket. Az evangélium arra szólít, hogy mindig a hit tekintetével lássunk. Ne gondoljuk, hogy csak saját képességeink vagy érdemeink gyümölcse az, amit megvalósítunk. Valamennyiünk története benne van, annak a sok embernek a hozzájárulása is, akik megtanítottak előre jutni az életben, a szüleinktől kezdve. Mindannyiunknak félre kell tenni a félelmeinket, amelyek megbénítják és megölik a kreativitást. Ezt úgy is megtehetjük, ha a mindennapi munkánkat végezzük, és érezzük, hogy részei vagyunk Isten nagy tervének, aki képes meglepni minket ajándékaival. Gazdagságunk mögött nem csak ügyesség van, hanem a gondviselés is, mely kézen fog és vezet minket. A kézműves munka mindezt jól kifejezheti, ha napról napra abban a tudatban végzik, hogy Isten sosem hagy el minket, és az ő kezének remek művei vagyunk, és ezért vagyunk képesek eredeti műveket létrehozni. Ferenc pápa azért is megdicsérte a kézművesek munkáját, mert szebbé teszi a világot. Háborús, erőszakos időket élünk, ami miatt úgy tűnik, hogy elveszítjük az ember képességeibe vetett bizalmunkat. A kézművesek tevékenysége azonban megvigasztal és reményt ad. A világot úgy tehetjük szebbé, ha a békét építjük. Ellentétben a fegyvergyártással, ami állítólag ma a legnagyobb befektetés. Ez nem teszi szépé a világot, ez csúnya dolog. Ha többet akarsz keresni, a gyilkolásba kell fektetned. Ne feledjétek, hogy a világot a békével tehetjük szépé, tette hozzá a pápa. A Fratelli Tutti kezdetű enciklika úgy határozza meg a békeépítőit, mint kézműveseket, akik találékonyan és merészen képesek elindítani az újrakezdés és a találkozás folyamatait. Ugyanezt a találékonyságot és merészséget használják a kézművesek, annak a sok műnek az elkészítésében, amellyel a világot gazdagítják.
E Dio chiama tutti gli uomini e le donne a lavorare in modo artigianale, come lui, no?
Isten minden embert arra hív, hogy kézművesként dolgozzon, úgy, ahogy ő, a béke tervén. Ezért bőven osztogatja talentumait, hogy azokat az élet szolgálatába állítsák, ne pedig eltemessék a halál és a pusztítás meddő talajába, ahogy a háborúk teszik, melyeket Isten ellenségei szítanak. Ferenc pápa végül munkás Szent József oltalmába ajánlotta az olasz kézműveseket, kis- és középvállalkozókat. Az ő ösztönzésére mindig kreatívan és szenvedéllyel végezzék munkájukat.
A Szentatya levele a Pápai Életvédő Akadémia közjóval foglalkozó tanácskozására. Nagyon fontos emlékeztetni a közjóra, az egyház társadalmi tanításának egyik sarokkövére. Ferenc pápa erre utalt a Pápai Életvédő Akadémia által szervezett, és november 14-én csütörtökön a Vatikánban megrendezett eseményre írt levelében. A Párbeszéd a közjóról elmélet és gyakorlat címmel szervezett eszmecserén először Vincenzo pályáérsek, az akadémia elnöke felolvasta a pápa üzenetét. Ezt követően Mariana Mazzucato, a londoni University College innovációs és közérték gazdaságtani professzora, a Pápai Életvédő Akadémia tagja folytatott párbeszédet Mia Motley barbadosi miniszterelnök asszonnyal. A beszélgetésben azt vizsgálták, hogy a közjó új gazdasági felfogása hogyan segíthet sürgős, jól megtervezett fellépést teremteni gazdasági és társadalmi problémáink megoldásában, amelyek az egészséggel, a környezettel, beleértve a biodiverzitást is, az éghajlattal és a vízzel, valamint a mesterséges intelligencia jövőjével kapcsolatosak. Csütörtök délelőtt a Szentatya a Vatikánban fogadta Mia Motley, barbadosi miniszterelnök asszonyt. A pápa levelében szeretettel üdvözölte a résztvevőket, megjegyezve, hogy a közjó témájával kapcsolatos reflexió széles skáláján belül ezt a találkozót legalább két okból is különösen jelentősnek tartja. Az első az, hogy a Pápai Életvédő Akadémia mozdította elő. Ha valóban meg akarjuk óvni az emberi életet minden kontextusban és helyzetben, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az élet témáit, még azokat is, amelyek a bioetikai vitákban klasszikusabbak, abba a társadalmi és kulturális kontextusba helyezzük, amelyben ezek a jelenségek előfordulnak, hívta fel a figyelmet a pápa.
Az életvédelme, amely csak bizonyos szempontokra vagy pillanatokra korlátozódik, és amely nem veszi átfogóan figyelembe az összes egzisztenciális, társadalmi és kulturális dimenziót, azzal a kockázattal jár, hogy hatástalan lesz, és beleeshet egy ideológiai megközelítés kísértésébe, ahol az elvont elveket jobban védik, mint a valódi embereket, figyelmeztetett Ferenc pápa. Emiatt a közjó és az igazságosságra való törekvés minden emberi élet védelmének központi és alapvető szempontjai, különösen a legsérülékenyebb és legvédtelenebb élet esetében, az egész ökoszisztéma tekintetében, amelyben élünk. A találkozó jelentőségének második oka, amelyet a pápa kiemelt, az az, hogy a rendezvényen két különböző felelősséggel rendelkező és háttérből származó nő van jelen. Mind a társadalomban, mind az egyházban meg kell hallgatnunk a női hangokat. Szükségünk van, folytatta Ferenc pápa, a tudás különböző formáira, hogy együttműködjünk az emberiség jövőjéről szóló széleskörű és bölcs gondolkodás kialakításában. Szükségünk van a világ összes kultúrájának valódi hozzájárulására, amely lehetővé teszi számunkra, hogy kifejezzék szükségleteiket és erőforrásaikat. Csak így tudunk egy nyitott világról gondolkodni és azt létrehozni. A pápa felidézte az emberi testvériségről szóló Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikája harmadik fejezetében kifejtett gondolatokat. Az enciklikára hivatkozva a pápa hangsúlyozta, hogy az egyetemes testvériség bizonyos értelemben a közjó megértésének személyes, szeretetteljes módja, nem egy egyszerű elképzelés, politikai vagy társadalmi projekt, hanem inkább arcok, történetek és emberek közössége. Továbbá, emlékeztetett a Szentatya, a közjó mindenek előtt a testvéri elfogadásból, valamint az igazság és az igazságosság közös kereséséből álló gyakorlat. A világunkban, amelyet oly sok konfliktus és megosztottság jellemez, amelyek gyakran annak a következményei, hogy képtelenek vagyunk az egyéni érdekeinken túl tekinteni, sajnálkozott a pápa, nagyon fontos felidézni a közjót, az egyház társadalmi tanításának egyik sarokkövét. Sőt, hangsúlyozta, szilárd közgazdasági elméletekre van szükségünk, amelyek felkarolják és a maga sajátosságaiban fejlesztik ezt a témát, hogy hatékony vezérelvé válhasson a politikai döntéshozatalban, és ne pusztán szavakban ráhivatkozott, de a gyakorlatban figyelmen kívül hagyott kategória legyen. Ferenc pápa végül apostoli áldását adta a Pápai Életvédő Akadémia közjóról tartott konferenciája résztvevőire, és kérte őket, hogy imádkozzanak érte. Interjú Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás prédikátorával, immár egy éves szolgálatáról. Sajgó Balázs atya a Gyulafehérvári Érsekség Karitász intézetének lelki igazgatója, és Péter György a Karitász betegápoló tagozata igazgatójának vezetésével az erdélyi Karitász 67 munkatársa érkezett november 11-én Rómába 5 napos zarándokútra. 13-án szerdán részt vettek a szerdai általános kihallgatáson, ahol a Szentatya külön köszöntötte a Gyulafehérvári Karitász csoportját, majd a két vezető felkereste a szerkesztőségünket. Most hallgassák meg Sajgó Balázs atyával, a Magyar Adás prédikátorával készített stúdióbeszélgetésünket.
Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Sajgó Balázs atyát, a mi prédikátorunkat, aki egyes szendeje vasárnapra előkészíti az homiliákat, ez csütörtök esténként megy adásba, aki most éppen Rómában a Gyulafehérvári Érsekség Karitász csoportjának a lelki kísérője és vezetője. Ma szerdán kihallgatáson vettetek részt, és utána jöttetek be Péter György igazgatóval a Vatikáni Rádióba. Egy éve halljuk a hangodat csütörtökönként, Krisztust hirdeted. Hogyan tekintesz vissza erre az időszakra, Balázs atya?
Hát elsősorban az a szó, amit meg szeretnék fogalmazni, az a hála. Hiszen, ha belegondolok, akkor egy évvel ezelőtt azzal, mintha az elmúlt héten lett volna, amikor erről beszélgettünk a terveinkről, és íme már el is telt nagyon gyorsan egy év, de pontosan ebben az idő múlásában szeretném kihangsúlyozni, hogy az idő teljességét lehet érezni. Mert hogy nem múlt el annyira az év, gondolom, hanem egy akár egy teljes munkát is tudtunk végezni, mert hogy ezekkel az időbeli munkákkal az örökkévalóságra próbáljuk a mi kicsi szerint munkánkkal irányítani a figyelmet az örökké jelen valóra.
Hogyan készülsz? Hétről hétre, vagy egy-egy tömböt el tudsz készíteni?
Eddig úgy sikerült, hogy mindig egy tömböt készítettem elő.
Hála ez Istennek, egy hónapot jelent, vagy időszakot?
Ez körülbelül egy hónap. Van, amikor több is sikerült, tehát, hogy előre elmélkedek. Néha azt teszem, hogy nem a napi szentírási részről elmélkedek, azt elolvasom, de utána veszem a következő vasárnapot, és egy kicsit próbálok előre haladni, hogy a más munkák is vannak, sose tudjuk, mi jön közben, ezért próbálok előre dolgozni, és ez egy megnyugtató érzést ad olyan szempontból is, amikor elkövetkezik az a vasárnap, már lehet, hogy sok mindent nem úgy mondanék, de a lényeg az ugyanaz, is tudok támaszkodni a saját mondandómra. Egyféleképpen egy nagyon jó előkészület a vasárnapi otthoni prédikációkra is, amelyek a templomban hangzanak el.
Az Isten honnét jön és hogyan jön?
Hát én nagyon...
Ha lehet kérdezni a műhely titokról.
Hát nagyon bízom benne, hogy a Szentlélektől jön az ihlet, de ez úgy konkrétan emberi nyelvre lefordítva a kérdést. Próbálom, ezért mondtam a Szent Lelket, mert hogy mindig csendben maradok, és először elolvasom a szentírási részeket, és elmélkedek, és aztán bejön egy ötlet. Eddig minden beszélnél így volt, hogy találok egy ötletet, és akkor arra az ötletre kezdek építeni. És
ez egy kulcs az egésznek a megnyitásához, ez az ötlet?
Igen, ez egy kulcs az egésznek a megnyitásához. A tömbös előkészületet különösen azért szeretem, mert össze tudom kapcsolni, egy idő után rájöttem, hogy az összefüggésében tudok nézni 4-5, akár 6 vasárnapot is. Eddig 7 vasárnapra sikerült előre dolgozni. Ez volt a legtöbb, de volt olyan is, hogy csak 3 vasárnapra. Viszont, hogy az egészet jobban tudom egységbe látni, az evangélium egészét, ahogy részleteiben mi készülünk róla, de hogy látjuk így, ahogy vasárnapról vasárnapra következnek az evangéliumi szakaszok, perikópák, láthatjuk ennek az egységét is. És kulcs ez, hogy elmélkedünk rajta. A történeteket azt még a bevezető beszélgetésben is mondtam, hogy azokat másoktól olvasom, ritkábban jelölöm meg a forrásokat, azoknak a forrásait, de alapvetően a mondandó az úgy próbálom a Jóistennel megbeszélve a Szentlélekkel és az evangélium alapján készülni.
Gondolom, hogy egy év elteltével azért kaptál visszajelzést is hívektől, paptestvérektől is, szem előtt tartva azt is, hogy a Magyar Katolikus Rádió, a Szent István Rádió és a Kárpát-medencei Mária Rádiók révén hát sok százezer katolikus hívő hallja a te homéliáidat.
Igen, érzem ennek a felelősségét is nagyon sokszor, hogy próbálok arra figyelni, hogy a hallgatottság valamelyes jobban meg tudja érteni. A visszajelzések alapján eddig többnyire pozitív visszajelzések voltak, bátorítások voltak, amelyeket ehelyen újra megköszönök azoknak, akik ezt megtették, mert hogy a visszajelzés az mindig segíti az embert, még akkor is, hogyha esetleg valaki azt mondja, hogy akár lehetne egy perccel hosszabb, vagy egy perccel rövidebb is, vagy éppen egy fogalmazási stílusra is hallottam ilyent is, hogy esetleg ott másképp fogalmazott volna, de a leírásban vagy kijavítjuk. Szóval összességében véve nagyon jó visszajelzéseket kapok, amelyek bátorítások egyrészt számomra, hogy ezzel a stílussal folytathatom, vagy ebben a stílusban folytathatom ezt a további 2 éves munkát.
Lezárom most hamarosan majd a hónap végén a B év, a Márk év, és akkor kezdődik egy újabb, a Lukácsi, az irgalmasság éve. Gondoltál arra, hogy összekössed ezt a következő esztendős prédikációs sorozatot a Szent évvel, hiszen 2025 Szent év lesz, rendes Szent év, 25 évenkénti Szent év.
Igen, többször is megfordult már a gondolataimban, hogy összekapcsolom a Szent évvel. Márk evangélista rövidségnek az evangélistája, és Lukács az irgalmasságnak is, ez a kapcsolódik a Szent évvel, és ez egy bennem így fogalmazódott meg, hogy Márk és Lukács van, a Szent év lesz középen valahol. Mert Márkkal kezdtük a tavaly előkészületként a Szent évre akár, vagy az idén, és akkor most a Lukács éve következik, ami Szent év, és akkor Mátéval gyönyörűen majd, hogyha megérjük, akkor le lehet ezt szépen. Igen. Lehet ezt szépen zárni. Tehát a középső év, a 3 éves szolgálatomban a Szent év, ez a múltkor így eszembe jutott, és azt hiszem, hogy ezt többször is bízom benne, hogy meg fogom említeni, és ennek a hangulatában Szent Lukács evangélium alapján tudunk haladni tovább együtt az úton.
Kedves Balázs atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, de főként az 52 lelki táplálékot, amit nekünk adtál ebben az eszendőben, és a hallgatók nevében nem csak azt továbbítom, hogy köszönöm az ő nevükben a te szolgálatodat, hanem az imádságokat is továbbítom, hogy fohászkodnak érted, hogy a lélek szólaljon meg a te hangodon, szíveden keresztül nekünk.
Biztos vagyok benne, hogy a sok imádság is nagyon jelentősen hozzájárul ennek a munkának, ennek az ügynek a továbbéléséhez. Én is megköszönöm mindenkinek az imáját, a bizalmat, hogy ezt tehetem továbbra is. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus.
Mindöröki, amen.
Sajgó Balázs atyával Páter Virtes Ajai László beszélgetett.
Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Túri Szent Márton és Árpádházi Szent Erzsébet életpéldáján keresztül elmélkedik az Isten és az ember szeretet mindennapi megéléséről.
Kedves hallgatók, november hónapban is számtalan szentnek az ünnepét üli Anyaszent Egyházunk, és amikor szenteket ünneplünk, akkor nem csupán az életüket akarjuk megismerni, nem csupán el akarjuk olvasni, amit tettek, amiről az életük tanúskodik, hanem sokkal inkább azokat a jellegzetességeket, tulajdonságokat, amiket az ő életükön keresztül megtapasztalhatunk, azt szeretnénk a magunk számára és mindazok számára átadni, akik fogékonyak erre. A mai napra két novemberben megünneplendő szentről szeretnék megemlékezni. November 11-én Túri Szent Mártont és november 19-én a jól ismert magyar szentet, Árpádházi Szent Erzsébetet ünnepeljük. Mondhatjuk azt, hogy mind a kettőjükben közös, hogy a jótékonykodás, a jótékony szeretet, az adakozás, és mindaz, ami a keresztény kincsnek a gyakorlati megvalósítása, az ő életüknek igazi jellegzetessége volt. Túri Szent Mártonnak a haláláról a következőt olvassuk. Szemét és kezét folyton az ég felé fordította, és fáradhatatlan lélekkel szüntelenül imádkozott. Mindig hanyat feküdt, és mikor a papok kérlelték, hogy oldalára fordulva könnyebbüljön meg egy kicsit, azt mondta: hagyjátok, testvéreim, hagyjátok, hadd nézzem inkább az eget, sem mint a földet, hogy lelkem az Úr felé táruljon. Ezt mondva meglátta, hogy az ördög is ott van. Mit állsz itt, te kegyetlen bestia, szólt rá. Semmi szennyet nem találsz bennem. Ábrahám kebele fogad be engem. Ezt 397-ben, november 8-án mondta el a legenda szerint, és nem sokkal később, november 11-én Túrban eltemették, sírja felé pedig kápolnát emeltek. Amikor az ő ünnepét üljük, akkor az evangéliumból azt a részletet olvassuk fel, ahol Jézus a végítéletkor kérdésekkel fordul az ítéletre várókhoz. Egészen pontosan ezek a kérdések kijelentések, de valójában, mint egy lelkiismert vizsgálatkor, akár az esti órákban, akár egy-egy nagyobb ünnepre készülve, bennünket kérdésként segíthetnek, hogy hogyan is állunk a keresztény életünk megvalósítása és a keresztény tanítás életre váltásával kapcsolatban. Az utolsó ítéleten Jézus azt mondja, hogy amikor éheztem, ennem adtatok, amikor szomjaztam, innom adtatok, amikor beteg voltam, vagy börtönben sínylődtem, felkerestetek, amikor ruhátlan voltam, akkor ruhát adtatok. És hogyha Túri Szent Mártonnak a történeteire gondolunk, akkor mindenképpen eszünkbe jut az a történet, amikor a köpönyegét ketté vágva egy rongyos ruhába öltözött koldusnak adta a felét téli hidegben. És itt valóban megvalósításra került az a jézusi kijelentés, számunkra pedig kérdés, hogy tudunk-e életünkben a bajba jutottakon segíteni. Szent Márton ugyanis annak a jótékony szeretetnek a megvalósítója, amely a mi keresztény életünket kell, vagy kellene, hogy jellemezze. Mit is jelent az, hogy keresztények vagyunk? A szó a Krisztus követésre vonatkozik, és a Krisztus követés az pedig tulajdonképpen egy kétirányú folyamat. Szükség van a mi lelki életünkre, vagyis arra, hogy szentmisén, különböző ájtatosságokon vegyünk részt, szentgyónást végezzünk, szentáldozáshoz járuljunk, éljük a lelki életet odahaza családkünk körében imádságokkal, de a másik szint, ami ebből kell, hogy táplálkozzon, az egy gyakorlati megvalósulása annak, amit Krisztus követésnek nevezünk. Gondoljunk csak Jézus életére, ha csupán csak tanított volna, ha csak elmondta volna a 8 boldogságot, ha csak elmondta volna azokat a gondolatokat, szavakat, amelyeket az evangéliumban olvasunk, akkor nem lett volna annyira hiteles, mint amit ő a saját életével is megvalósított. Betegeket meggyógyított, a szegényeket megvigasztalta, a bűnösöknek megbocsájtott, és sorolhatnánk tovább mindazt a gyakorlati jó téteményeket, amelyekkel életében az ő tanítását alátámasztotta. A mi keresztény életünk is akkor lehet úgymond sikeres, és akkor lehet vonzó az emberek számára, hogyha megtapasztalják a környezetünkben élők, hogy a templomból kifelé jövet, gazdagodtunk Isten tanításában, részesültünk az ő áldásában, és ebből a hét további 167 órájában erőnk van, lelkesedésünk van, hogy valamit megtegyünk abból, amit majd Jézus meg fog tőlünk kérdezni. Adtál-e az éhezőnek? Adtál-e a szomjazónak? Meglátogattad-e a beteget? Vigasztaltad-e a szenvedőt, a szegényt? Segítettél-e azokon, akik melletted voltak és rászorultak a te segítségedre? Túri Szent Márton azért lehet számunkra igazi példakép, mert egész életében azt kereste, azt kutatta, hogy miként is lehet ezt a krisztusi tanítást megvalósítani, hogyan lehet gyakorlattá váltani, és hogyan lehet a mindennapi életben Krisztus tanítása szerint élni, és ezt az életet vonzóvá tenni az emberek számára. Ma azt látjuk és tapasztaljuk, hogy különös módon az európai kereszténység nagy válságban van. A kereszténység mint vallás, és a kereszténység mint egyfajta olyan rendszer, amelynek részei a kultúra, a műveltség, a művészetek, egyáltalán az életforma. De nyilvánvaló, hogy amikor valami válságba kerül, akkor a kiutat az elmúlt évszázadokban is egy-egy szent életű ember tudta megmutatni. A IV. Században, amikor Túri Szent Márton élt, akkor az eretnek mozgalmakkal kellett többek között a harcot megvívnia. A későbbi századokban, amikor az egyház valamilyen válságban volt, akkor jött egy Szent Ferenc, vagy jött egy Szent Erzsébet, vagy jött egy Teréz anya, és megmutatta azt, hogy miként és hogyan is lehet azt a keresztény tanítást vonzóan bemutatni, amit esetleg az emberek már elfelejtettek. Túli Szent Mártonra gondolva, azt hiszem, hogy azt kell mindenképpen kérni a Jóistentől, hogy teremtsen olyan jószándékú szíveket az emberekben, amelyeken keresztül Krisztus tanítása megjelenik a mindennapokban is. Ez tulajdonképpen hogyan is néz ki? Egyrészt úgy, hogy az egyháznak intézményi arculatán keresztül mutatkozik meg Krisztusnak a szeretete. Ezért jó, hogy vannak katolikus intézményeink, iskoláink, óvodáink, egyetemünk, vannak szociális intézmények, van Karitás szervezet, és sorolhatnánk tovább, hogy mennyi mindennel rendelkezik az egyház, amelyért nem lehetünk eléggé hálásak a történelem urának, a mindenható Istennek. De a másik az a mi egyéni életünk, amikor a mindennapokban is keresztényként, Krisztus követőként tudunk viselkedni, tudjuk, hogy nagyon sok hibánk, bűnünk van, nagyon sok bennünk lévő feszültség van, megélhetési válságban szenvednek egyesek, másoknak éppen az a problémájuk, hogy túl sok van, és nem tudnak vele mit kezdeni. Vannak, akik a magányosság miatt szenvednek, és megint mások esetleg attól, hogy egy kisebb lakásban túl sokan élnek. De az adott élethelyzetben a keresztény tanítást gyakorlattá váltani, az mindenképpen példa lehet a többi ember számára. Egy történet arról szól, hogy az Egyesült Államokban egy gazdag ember elhatározza, hogy 10 000 dollárt fog adni egy rászoruló szegény embernek. És lemegy az utcára, és találkozik egy rászoruló szegény emberrel, és odaad neki 10 000 dollárt. És az ember úgy bólint egyet, elveszi, és megy tovább. A gazdag ember pedig utána szól, és azt mondja, hogy hát azért csak illett volna megköszönni. És akkor ez a szegény ember visszafordul, és azt mondja, miért én köszönjem meg? Neked kell megköszönni a Jóistennek, hogy neked annyi pénzed van, hogy tudsz belőle másoknak is adni. Most, hogyha félre tesszük az udvariassági szabályokat, akkor mondhatjuk azt, hogy ennek a rászoruló embernek valóban igaza van, hiszen akinek van, azt tud adni. De ne essünk kétségbe. Nem biztos, hogy minden rádió hallgató, minden kedves hívő meg tudja azt tenni, hogy hatalmas nagy összegeket ad valakinek, vagy akár csak egy kisebb összeggel is kisegíti. Az adakozás az nem csak azt jelenti, hogy valami anyagi dolgot adok. Az adakozás azt is jelenti, hogy saját magamat, saját magam idejét, saját magam személyiségét adom. Manapság oly sok a szomorú ember, oly sok a magányos ember, sokan betegek. Lehet, hogy anyagilag nem tudunk mindenki segíteni. De azt mindenki meg tudja tenni, hogy legalább egy emberre egyszer egy nap ránéz, rámosolyog, egy kedves szót mond, egy bíztatást, és higgyük el, hogy ezzel már az evangéliumi szeretetet tudjuk továbbadni. Ennek a hónapnak, november hónapnak másik ünnepel szentje, Árpádházi Szent Erzsébet, akire én mindig büszkén gondolok, hiszen a mi hitünk, de a történelem tanúsága szerint is Sárospatakon született, és Sárospatak az a város, ahol én magam is születtem, és ahol az esztendők során magamba szívtam Árpádházi Szent Erzsébetnek a tiszteletét. Miért is fontos szent számunkra ez a nagyon fiatalon életét elveszítő, és mégis a bölcsesség könyvének szavait idézve teljes életpályát befutó szent? Azt gondolom azért, mert az ő egész élete is arra tanít bennünket, hogy bármennyi is a földi életünknek napjainak a száma, valamit tudunk benne tenni, cselekedni. A másik, hogy bármilyen nagyok is leszünk ebben a földi életben, érünk el sikereket, eredményeket, vagyunk büszkék arra, hogy gyermekeink, unokáink milyen sikereket értek el, mindig az a szerénység kell, hogy meghatározó legyen, amire Szent Erzsébet tanított. És természetesen az ő példája is megtanít bennünket arra, hogy a jótékonykodó szeretet az mindenképpen előmozdítja a mi kereszténységünkről alkotott képet, és segít abban, hogy az emberek ne azt mondják, hogy az egyháznak ilyen meg olyan bűnei vannak, hanem az emberek egyre többször el tudják azt mondani, hogy az egyház ilyen, és még ettől sokkal több jót cselekszik az iskolákban, a különböző közösségekben, és mindenütt, ahol az egyház jelen van. Árpádházi Szent Erzsébet életéből azt gondolom, hogy nincs rádió hallgató, aki ne ismerni azt a történetet, amikor a szegényeknek vitte a kenyeret, és a történet szerint találkozik édesapjával, és megkérdezi, hogy mi van a te kezedben, kötényedben, és ő azt válaszolja, hogy rózsa. És amikor megmutatja az apjának, akkor valóban rózsa van benne. Az egyik atya egy alkalommal arról beszélt, hogy ez a történet, ez szerinte azért nem igaz, mert Szent Erzsébet annak a mintaképe, hogy mindig őszinte volt. Soha nem füllentett. És valóban, hogyha elgondolkodunk rajta, a történet önmagában nagyon szép, egyfajta olyan képet állít elénk, hogy a Jóisten segít azon, aki jó szándékkal adakozik, de azt gondolom, hogy annak az atyának is, aki elmondta azt, hogy ő szerinte ez a történet nem állja meg a helyét, neki is igaza van, hiszen Szent Erzsébet mindig is az őszinteség, az igazmondás szentje volt. Hogy olvassuk a különböző más történeteket, legendákat, akkor azt tudjuk, hogy mindig őszinte volt férjéhez, családjához, betegségét, nehéz helyzetét is őszinte szívvel, lélekkel tudta elviselni. Önmagában azonban csodálatos dolog, amikor látjuk Szent Erzsébet rózsáját, amikor a Szent Erzsébet ünnephez kötődően a karitás csoportok például Szent Erzsébet kenyerét osztják, mert ezzel is megvalósítunk valamit abból, ami a szenteknek a tisztelete. És a szentek tisztelete az végeredményben színessé teszi a mi egész katolikus életünket. Tudjuk, hogy vannak egyházak, felekezetek, ahol nincs a szenteknek olyan tisztelete, mint a mi közösségünkben, de én azt gondolom, hogy mi katolikusok annyival tudunk másként közeledni az Istenhez, hogy mi magunk elé állítunk olyan embereket, akikről az egyház elmondta, hogy az ő életük példaértékű. Hogyha meg akarjuk magyarázni a gyermekeknek, hogy mit is jelent az, hogy szentnek lenni, akkor mindösszesen elég annyit mondunk, hogy az az ember, akit az egyház szenté avat, az olyan dolgokat cselekedett, amiért a Jóisten megdicsérte őt. És ezt a dicséretet az egyház továbbadja akkor, amikor hivatalosan, nyilvánosan is kijelenti, hogy ő szent. Szent Erzsébetnek az ünnepén felolvassuk az olvasmányban, a példabeszédek könyvéből azt a néhány sort, néhány mondatot, amely arra vonatkozik, hogy valóban egy derékasszonyról van szó, egy olyan derékasszonyról, akit megtalálni igazi kincs. És amikor házasságkötés van a templomokban, akkor ezt a szentírási részletet szintén fel lehet olvasni, hiszen a házasságkötésben is szólni akarunk a férjhez, feleséghez, korábban menyasszonyhoz, vőlegényhez, és ezzel a szentírási részlettel azt is el akarjuk mondani, hogy nagyon fontos, hogy ma sok derék asszony legyen közöttünk, akik újra megtanulnak imádkozni, akik újra képesek lesznek azt a szeretetet megvalósítani, ami Szent Erzsébetet is jellemezte. A német nyelvben három K betűvel kezdődő szó van, amit például még a 19. században is megírtak regényekben, különböző irodalmi alkotásokban, hogy mi is egy asszonynak, egy nőnek a feladata. A kinder, a küche és a kirche szavak voltak azok, vagyis a konyha, a gyermek és a templom, amelyek ellen, főleg már a 19. században, akár írók, akár közéleti szereplők tiltakoztak, és elindult az úgynevezett női emancipációs forradalom. Én azt gondolom, hogy ha ma szeretnénk, hogy Európa és benne Magyarország is élhető legyen, ha szeretnénk azt, hogy legyenek köztünk szent asszonyok, akkor bizonyára érdemes újra elgondolkodni azon, hogy a gyermekek vállalása, a templomnak, az Istennek a szeretete és a család életnek a szeretete az segíthet abban, hogy Szent Erzsébet lelkületéhez hasonló emberek legyenek közöttünk. És ugyanígy vonatkozik ez a férfiakra is, akik, hogyha kilépnek az otthonnak a melegéből, és megtalálják az ő Szent Erzsébetüket, akkor vele együtt ebben a földi világban csodákra lehetnek képesek. Fohászkodjunk Árpádházi Szent Erzsébethez, hogy az ő példájából kiindulva legyenek jó keresztény családjaink, legyenek jó szándékú adakozók, legyenek jótékonykodó emberek, és ezzel az a világ, amelyik Istent és az egyházat el akarja felejteni, az újra és újra kénytelen legyen szembesülni Isten végtelen jóságával, amely a jó embereken keresztül sugárzik. Köszönöm kedves figyelmüket!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Novák István atyát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettesét hallották. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatod. Elsőként meghallgathatják az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorát, a Líceumi Krónikát. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05 környezetvédelmi műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Dúl Andrea környezetpszichológus előadását hallgathatják meg, amelyet a fenntartható táplálkozás pszichológiája címmel tartott meg a Magyar Tudományos Akadémia legutóbbi környezetvédelmi konferenciájának keretében. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben először Eger és térsége fejlesztéséről lesz szó, majd a Magyar Vöröskereszt évvégi akcióit mutatjuk be. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Sinkovics Andra, a Somosvári Eszter, Anna Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak szép hétvégét, jó pihenést, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!
Isten hűséges marad örökké, az elnyomottak pártját fogja, kenyeret ad az éhező embereknek, feloldja a foglyok bilincsét, megvilágosítja a vakokat, oltalmazza a hontalant. olvasom a 145. Zsoltárban. Amint nem a miénk, amink van, épp oly kevéssé vagyunk a magunkéi. Nem mi alkottuk önmagunkat, nem tudunk a saját magunk urai lenni. A teremtés, a megváltás, az újjászületés révén az Isten tulajdonai vagyunk. Nem boldogság-e így nézni a dolgot? Vajon boldogító vagy vigasztaló lenne-e az a tudat, hogy önmagunkéi vagyunk? Egyesek talán nagy dolognak tarthatják, hogy feltételezésük szerint mindenben a maguk útján járnak, senkitől sem függenek, a láthatón kívül semmivel sem törődnek, az állandó hálaadás, állandó könyörgés, a más akaratára való állandó figyelem bosszantó volta nélkül élnek. De az idő haladtával, amint mások, ők is rájönnek, hogy a függetlenség nem az emberek részére teremtetett, hogy természetellenes állapot, hogy tarthat egy ideig, de nem fog minket biztonságosan végigkísérni. Istenen kívül ugyan ki ismerhetné titkos jó téteményeit? Az ember természetesen könnyen meglátja a nagyobb és világosabb, szinte kézzelfogható kegyelmeket, de azokat, amelyek csak is az ő személyére vonatkoznak, amelyek nem a jó cselekedetekben nyilvánulnak meg, hanem a rossztól való visszatartásban, azokat ugyan felfoghatja-e az emberi ész? Éppen azért nagyon méltányos és nagyon észszerű is, hogy az Istennek hálát adjunk minden jó téteményéért, és becsületesen megvalljuk, hogy többet kaptunk őtőle, mint amennyit visszaadhatnánk neki. Uram, bennem sötét van, de te vagy a világosság. Egyedül vagyok, de te nem hagysz el engem. Kislelkű vagyok, de te vagy a segítőm. Nyugtalan vagyok, de te vagy a béke. Keserűség tölt el engem, de te vagy utam, életem. Bármi történjék is velem az életben, Istenem, a tenyereden hordozol engem.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak, amen.